A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy kezdjük ma esti Isten tiszteletünket a 345. dicséretünkkel. 345. énekünknek mind a négy versét énekeljük. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, különös út virágvasárnaptól eljutni húsvétig. Miközben a te utadat szemléljük és végig megyünk, annak minden lépésén oda tesszük a magunk életét. Bátorság kell rálépni erre az útra. És néha úgy érezzük, hogy magunktól nem is tudnánk. De az életünk és annak minden napja, a küzdelmeink, a kudarcaink és a sikereink mégis rákényszerítenek, hogy szembenézzünk te veled, és megvizsgáljuk, hogy vajon milyen tanítványaid vagyunk. Köszönjük, hogy ezt az utat érettünk jártad be, És mi szeretnénk most lélekben úgy veled venni, hogy tele van hálával a szívünk azért, hogy ezt megtetted. A gondolatainkat is te vezesd most az emlékezésben, a visszatekintésben, és abban, hogy elismerjük, hogy mi mivel is tartozunk mindezért, amit kaptunk tőled. Kérünk, hogy légy itt közöttünk ezen az estén, a te igéd által, a te lelked által. Amen. Az ige hirdetésére készüljünk a 404. dicséretünkkel. Talán úgy tűnik, hogy nem valószínű, hogy a gyülekezetben énekeltük már ezt az éneket. Ezen az estén egy kicsit megpróbáljuk tanulgatni. 404. énekünknek csak az első versét fogjuk énekelni. Először meghallgatnánk az orgona szóval, és utána kétszer egymás után próbáljuk meg elénekelni. 404. énekünk első verse, jaj, mely hamar múlik a világ dicsősége. Énket olvasom a Máté evangéliumából, a Máté evangéliumának a 27. részéből az első 10 verset. Amikor megvíradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Aztán megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. És ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak, nem szabad ezt a templom kincseihez tennünk, mert vérdíj. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a farkasmezőt, az idegeneknek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a farkasmezőért, ahogy megparancsolta nekem az Úr. Estéről estére a bibliaolvasó kalauzunk szerint fogjuk olvasni az újszövetségi igéket. A bibliaolvasó kalauz szerkesztői úgy állították össze ezeket az igéket, hogy pont húsvétra érkezzünk meg a húsvét ünnepéhez. Így a nagy hétre a nagy hét eseményei, a szenvedés történet eseményei kerültek, és ez az első, ami ezen az estén ide elénk kerül. Ismert történetek ezek mindannyiunk számára, minden esztendőben úgy tekintünk rájuk, mint amelyek emlékeztetnek is bennünket, de amelyek tükröt is tartanak elénk. Furcsa tükör ez a mai este, mert Júdásnak az életéről és az életének a végéről olvasunk. Tudjuk, hogy nagyon sok minden kavargott ennek az embernek a lelkében, és néha mi magunk se tudunk, hogy mit kezdjük az ő alakjával. Tudjuk nagyon jól, hogy Istennek volt egy terve, és ebbe a terve benne volt Krisztus halála. Néha ezért talán szeretnénk Júdást felmenteni, mondván, hogy ő egy eszköz az Isten kezébe. Máskor azonban érezzük azt, hogy amit ő tett a Mester ellen, az nem megbocsátható. Hát egy kicsit most megint megvizsgáljuk ezt a történetet, és inkább talán azokat az indítékokat, amelyek a lelkében voltak. Éppen azért hozom ezeket ide, mert lehet, hogy ott vannak a mi lelkünkben is, és lehet ezeket a dolgokat másképp is rendezni, nem csak úgy, ahogy azt ő tette. Az ő alakját legtöbbször Péterrel szoktuk párhuzamba állítani. Péter a nagyon kedves tanítvány és a nagyon lelkes tanítvány egy kritikus pillanatában az életének megtagadja a mestert. És nem is tud mit kezdeni ő sem ezzel az egész helyzettel, de bántja a saját gyengesége és keservesen sír. Júdás azonban valahogy máshogy követi el a vétkét. Nem lehet mérlegelni, hogy melyik nagyobb vagy melyik kisebb. Még azt is megmerném kockáztatni, hogy Júdás sem volt ettől egy elveszett ember. Inkább az volt a gond, hogy önmaga önmagának nem tudott megbocsátani, és nem tudott úgy odaállni az Isten elé, azzal az alázattal és azzal a sírással, amivel Péter oda mert állni. Mindkettőjükre egyébként rátekint Jézus. Péterre is rátekint akkor, amikor megszólal a kakas, és Péter akkor omlik össze a lelkében. És Jézus Júdásra is rátekint akkor, amikor csókkal elárulja őt, sőt, meg is kérdezi, hogy csókkal árulsz el engem? Nyilván mindegyiküknek nagyon fontos volt ez a szempillantás. Az egyik az ebből nyert egy feloldozást, a másik viszont nem tudott ezzel együtt élni. Egy picit megvizsgálva a történetet, egyből észrevesszük, hogy Júdásban van egy hatalmas nagy csalódás. Egy olyan csalódás, amely oda vezeti őt, hogy kényszerhelyzetbe kerül. Valamit muszáj tennie, hogy kiderítse azt, hogy hányadán is áll ő Jézussal. Egy olyan pillanat ez, amikor ő úgy érzi, hogy nem is ő csalta meg Jézust, hanem Jézus csalta meg őt. Elhívta tanítványnak, annyi mindenben reménykedett ő ott Jézus mellett. Annyi mindent elképzelt, megálmodott, annyi cél ott volt már a szemei előtt. Annyi mindent látott és tapasztalt Jézus környezetében. Ő is látta a gyógyításokat, ő is látta azt, hogy Jézusnak mire van hatalma. És az egyik pillanatban, amikor már a saját álmairól akart gondolkozni Jézussal együtt, akkor Jézustól azt a feleletet kapta, hogy nem. És ő vérig volt sértve. Mindenkinek mindent megadtál, mindenki oda vihette a kérését, mindenkinek teljesítetted a kívánságát. Nekem miért nem? Miért nem vállalod azt, amit én kérek tőled? Miért nem nézed azt, hogy nekem is van egy célom? Ez egy hazafias, nemzeti ember volt. Valaki olyan, aki részt vett sok-sok mozgalomban, amely azt a célt tűzte ki, hogy az Isten népe újból szabad legyen, szabadok legyenek benne az emberek. Jó célok voltak ezek. Nem elvetemült gazember volt Júdás. De nagyon megsértődött Jézusra, hogy Jézus miért nem adja meg azt, amire neki van szüksége. Hány olyan helyzetünk van az életünkben, amikor a kapcsolatainkban is ez előjön kérdésként. Te mindenkinek mindent megteszel, csak velem válsz így. Fordul a szülő a gyermekhez, a házastárs a házastársához, a gyermek a szülőhöz, az ismerős az ismerőséhez. Te mindenkivel kedves tudsz lenni, te mindenkinek megbocsátasz, csak velem kiabálsz, csak velem nem értesz egyet. A lehető legrosszabb érzés az emberben, amikor azt érezzük, hogy velünk most úgy kivételeznek, hogy negatív értelemben. És akkor Júdás eldönti, hogy Jézust egy nagy döntés elé fogja állítani. Jézus, válasz! Ők vagy én? Értem is megteszel ilyen dolgokat? Engem is fel fogsz vállalni? Vajon tényleg úgy van, hogyha az Isten nem mellettem dönt, akkor ellenem dönt? Nagy kérdés ez az életünknek, amikor annyi mindent kérünk és szeretnénk tőle, amikor nekünk is megvannak tényleg a céljaink, amikor mi is kérünk egy kis segítséget. A másik gyermeke miért olyan az enyém, miért nem ilyen? A másik miért tudta megoldani, én miért nem tudom megoldani? Ő miért kapott gyógyulást, én miért nem kapok gyógyulást? Ő neki miért könnyebben alakulnak a dolgai, nekem miért kevésbé? Miért döntesz Istenem mindig ellenem? Nem mondom, hogy olyan bátrak vagyunk, mint Júdás. De a lelkünkben mégis ott van ez az összehasonlítás, hogy Ők igen, és én nem érdemlem meg. Pedig Jézus gondolata egész más. Jézus szeretett volna sokat adni Júdásnak, de Júdás nem tudta ezt megérteni. Júdás nem értette meg azt, ahogy a többi tanítvány sem értette, de legalább csendben várt, türelmesen várt, hogy egyszer majd megérthesse, hogy Jézus tud többet tenni annál, mint amit most én kérek tőle, és megoldódik az is, amit én kérek. Csak hagyjam, hogy ő elvégezze azt a feladatot, amit ő fontosabbnak lát most. És Jézus akkor azt látta, hogy nekem indulnom kell, és fel kell vállalnom azt, hogy én most csendben vagyok, hogy én most nem leszek hadvezér, hogy én előbb elvégzek egy olyan munkát, amit az Isten rám bízott, és én megígértem nektek, hogyha ti is velem együtt küzdötök, akkor győzedelmesként ott fogtok ülni ti is az én mennyei atyámnak az asztalánál. Ott volt az ígéret Júdásnak is. Júdás ezt nem akarta érteni. És akkor ezt a kényszer helyzetet előidézte. Elment és elárulta Jézust. Még pénzt is kapott érte. Hogy mit gondolt ezzel kapcsolatban, azt ne próbáljuk firtatni, mert nem tudjuk. De nem a pénzért tette. Tessenek elgondolni, hogy nem a pénzért tette. De ha már kapta, akkor elfogadta. És aztán találkozik Jézussal akkor, amikor Jézust már elfogják. És akkor van egy nagyon-nagyon nagy fájdalmas felismerése. Ebben a fájdalmas felismerésben önmagára döbben rá is arra, hogy én félreértettem őt. Nem hibás. Nem ő a hibás. Mi ketten két külön dolgot akartunk, és én elárultam azért, mert ő nem azt akarta, amit én akartam. Én nem tudtam vállalni azt, amit ő akar, ő pedig vállalta azt, amit én akarok, csak nem akkor, amikor arra én gondoltam. Félreértettem őt, azt vártam tőle, ami most még nem ő. Megint csak szeretnék utalni azokra a nagyon nehezen rendeződő konfliktusokra az életünkben, ahol pont ebből születnek a nézeteltérések. Hogy én egész mást várok a másiktól, mint aki ő maga. Hogy nem akarom elfogadni, hogy ő egy másik ember, nem én vagyok. És annyi mindent elképzelünk a másik emberrel kapcsolatban, és amikor azt nem teljesíti, akkor mi haragszunk rá. Te miért nem vagy ilyen? Nem is olyan régen elmondtam Biblia órán, és többször a házassági beszélgetésekben, a felkészülések alkalmával elő szokott kerülni, és hadd idézzem ide, hogy a házassági eskütételben van egy nagyon furcsa kijelentés. A sok-sok szép ígéret mellett, hogy hozzá hűséges leszek, hogy vele szentül élek, hogy őt elfogadom egészségében, betegségében, ott meghúzódik egy ilyen mondat, hogy vele megelégszem. És úgy furcsán is néznek rám így a párok, mert hát olyan illúzió romboló ez, hogy vele megelégszem. Hát mit jelent ez? Találtam volna nála jobbat is, ha tovább keresgélek. És nem erről szól, hanem hogy úgy indulok el, hogy én elfogadom őt olyannak, amilyen. Hogy nem úgy indulunk el, hogy te vagy valaki, de majd én megváltoztatlak, és úgy foglak téged igazán tudni szeretni. Hanem én így elfogadlak, ahogy vagy. Júdás elfogadta Jézust. Jézus elfogadta Júdást, fordítva mondom. Olyannak, amilyen. Júdás azonban nem akarta elfogadni azt, hogy ő nem tud mindent Jézusról. Hogy ő nem tudja még, hogy az Isten gondolata mi. Ő csak a sajátját ismeri. És most erre rádöbben, hogy ez két külön út volt. Két külön út volt, és Jézus nem lehet most semmiért hibáztatni. Ő a magáét akarta járni, amiben bele nem lehetett rángatni Jézust. Viszont nem kérhet rajta semmit sem számon, mert nem ő rontotta el az ő életét. Sokszor van úgy, hogy visszatekintünk a múltunkra, és sok mindenért elégedetlenek vagyunk. És valahogy szeretnénk kibújni a felelősség alól, és ha már sok-sok mentséget kitaláltunk, de egyik sem állta meg a helyét, akkor az utolsó mentségünk az, hogy de Isten is lehetett volna sokkal világosabb az életemben. Megfoghatta volna kezem, megragadhatta volna, és azt mondja, hogy ne csináljam, és most nem tartanék itt. Hát hatalmába állt volna. Megmutathatta volna, hogy ő ki valójában. Miért nem volt sokkal nyilvánvalóbb, sokkal láthatóbb, sokkal kézzelfoghatóbb, érezhetőbb? az egész az ő hibája. De amikor az ember elcsendesedik, akkor rádöbben arra, hogy hát Isten számlájára mégsem lehet ráírni az én életemet. És erre rádöbben Júdás is. És ott marad azzal, hogy van egy életem, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, sőt, belefutottam egy nagy csapdába. Volt egy mesterem, aki sok mindenre megtanított, és én félreismertem őt, elárultam, és most a vérét is rajtam fogják számon kérni. Van-e valami megoldás? És ő úgy gondolja, hogy nincsen megoldás. Nincsen megoldás, mert nem tudok javítani. Mert hiába viszem vissza 30 ezüstöt, nem fogadják vissza. Nem teszik vissza oda, ahonnan kivették, és nem engedik el Jézust. És ettől kezdve az én életem megbicsaklott. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ha nincs teljes újrakezdési lehetőségem, ha nem mehetek vissza, nem változtathatok a dolgokon, nem dönthetek másképpen, akkor vége van, akkor nincs tovább. És Júdás is valahogy így érezte, és ő ott tett pontot, ahol még nem kellett volna pontot tenni. Péter nyitott lehetőséget hagyott Isten előtt. Keserűen elment és sírt az Isten előtt. De nem zárta le az életét, nem mondta azt, hogy akkor végem van, akkor én nem érdemlem meg azt, hogy a Mester velem újra kezdjen. És nem ment el, és nem kötötte fel magát. Júdás azonban véget vetett az életének, és ezzel megakadályozta azt, hogy az Isten újra abba beleavatkozzon, beleszóljon, vagy helyreállítsa. Nem kell ehhez öngyilkosnak lenni, hogy valaki az életét végleg lezárja. De nagyon sokszor úgy vanunk, hogy olyan élethelyzetbe kerül, ahol már nem látjuk a kiutat, teljesen le is mondunk arról, hogy ebből az Isten tovább vezessen minket, és ott megszakad a kapcsolat az Istennel. Ilyen megszakadt kapcsolatokat keres az Isten utána újból és újból, de hogyha az ember végre elzárja magát tőle, akkor ő nem tud segíteni. És itt van Júdásnak a tragédiája. És valahol, amikor mi látjuk ezt egészen közel a péteri megbánáshoz, és egészen az elején most ennek a hétnek, akkor talán el lehet csendesedni azzal az imádsággal, hogy nézd Istenem, én annyi mindent vártam tőled. Annyi mindenben félreismertelek, annyi mindenben más volt a te gondolatod, mint az én gondolatom. Annyi mindenben el is buktam, és olyan utcákba, zsákutcákba kerültem bele, ahonnan én nem tudok tovább menni. De nézd, nekem szükségem van arra a lehetőségre, hogy újra találkozzam veled, még akkor is, hogyha mindig nagypéntek környékén megerősödik bennünk az az érzés, ami igaz és kell ahhoz, hogy megértsük az egész isteni tervet, hogy igen, az én vétkeim is ott vannak, a többiekével együtt a Krisztus halálában. De én tovább akarok menni. Én szeretném a húsvétot is, nem csak a nagypénteket. És ez mindannyiunknak, magunknak kell egy kicsit megszerezni, meg akarni szerezni, hogy én is tovább indulhassak. A megoldás egész más Istennél, mint egy közömbös világban. Oda megynek, vagy oda megy Júdás, vissza akarja adni, elsírja a bánatát azok előtt, akiktől átvette a pénzt, és azok közömbösen azt mondják, hogy na és ez minket miért érdekel? Miért érdekelne a te nyomorúságod, a bajod? Egy olyan közömbös világban vagyunk, ahol sok mindent felkínálnak az embernek, és ha nem jön be, ha nem úgy működik az élet, ahogy ők leírták a használati utasításba, hogy majd én ezzel boldog leszek, nem lehet reklamálni. Kihez megyek vissza, és mondom azt, hogy de ezt ígértétek. Verem a rádiómat, vagy a tévémet, vagy megkeresem azokat az arcokat, akik ezt reklámozták nekem, és azt mondom, hogy de nem is volt igaz. Hány dologra rájöttünk, hogy nem igaz. És ők közömbösen azt mondták, hogy ez most már a te bajod. Az Isten mennyivel nagyobb ennél? Hogy én oda megyek, leborulok, sírok, és azt mondom, hogy elrontottam, és nem fogja azt mondani, hogy ez a te bajod, hanem azt mondja, hogy hát ezért megyünk a nagypéntek felé. Ezért van a kereszt. Ezért van utána a feltámadás. Ezért nem vagyok közömbös hozzád, mert én Szeretlek téged, és szeretném megtartani az életedet. Azt az életet, amely nem tudott azonosulni az én gondolatommal, mégis megtartom. Nagy különbségek ezek. És hogyha ezen az estén ezzel tudunk elindulni, talán indító gondolattal, hogy mi végig nem azzal az Istennel fogunk találkozni ezen az úton, aki állandóan számon kér, bűnökért, nyomorúságokért, és a fejünkre olvas, hogy mennyi mindent elkövettünk, hanem aki ezen az úton végig keresi a tekintetünket, és nézi azt, hogy mikor akarok odafordulni, hogy egy újabb tehertől, vagy egy régi tehertől megszabaduljak, és én is mehessek tovább, mehessek a megoldások felé, a felé az elgördített kő felé, ami mögött üres sír van, ami mögött ott van a feltámadás csodája, ami mögött ott van az emberi életnek a megoldása. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy adjunk Istennek lehetőséget, hadd adjunk Istennek lehetőséget arra, hogy az életünket tovább vezesse, kivezesse abból, amibe belekerültünk, és az ő szeretetével tudja azt továbbra is igazgatni. Imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, hányszor visszaadtunk volna mi is valamit, amit kierőszakoltunk, és amiről rádöbbentünk, hogy nem is kell nekünk, nem is olyan fontos, sőt, nagyobb igazságokat árultunk el vele. Sokszor van úgy az emberi életben, hogy túl bonyolult minden, nem csak fehér vagy fekete, hogy tudnánk olyan könnyedén a jót választani, és elhatárolódni a rossztól. Szövevényes életünkbe belefolynak a saját álmaink, gondolataink, néha teljesen összekeverjük a tieiddel, és nem is látunk tisztán ilyenkor. És igen, bizony, mi is olyan csalódottan tudunk az ég felé nézni. Annyi mindent látunk, hogy megadtál, megadhattál volna, és mi talán akkor éppen úgy érezzük, hogy keveset kaptunk ebből. Pedig minden napunk a te ajándékodból van. Az erőnk, amellyel fel lehet kelni, el lehet indulni. A társunk, akit mellé rendeltél, aki miatt talán sokszor zúgolódunk is. A gyermekünk, akit nem úgy sikerül nevelni, ahogy szeretnénk. A szülők, akiknek a terhét fel kell vállalni. Az élet, ami rohan mellettünk, és annyi csatát és küzdelmet hoz, hogy féltjük benne magunkat is. Mind-mind olyan bonyolultá tesz mindent. És ezen a héten talán te magad szeretnéd leegyszerűsíteni, és azt az alapvető kérdést újra elénk állítani, hogy ki is vagy te magad, és mit akarsz értünk tenni, és hogy kik vagyunk mi, és hogy el tudjuk-e fogadni azt, amit te kinyújtott kézzel adsz nekünk. Add, hogy meg tudjuk ehhez üresíteni magunkat, és tudjuk elfogadni tőled annak az útnak minden lépését, amelyet nekünk jelöltél ki. Igen, nekünk is megvan a kereszthordozásunk, megvannak a próbatételeink, és ezek mind-mind te hozzád vezetnek. Ezekre erősíts meg minket. Így kérünk, hogy áld meg gondolatainkat, készülődéseinket az ünnepre is. Áld meg gyülekezetünket, életünket. Hadd tegyük le eléd a terheinket, bűneinket, betegségeinket. Kérünk, hogy maradj továbbra is velünk. Áld meg életünket. Adj csendes, békés estét mindannyiunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, valamint hirdetem, hogy a hét minden estején ugyanígy 6 órakor tartjuk Isten tiszteletünket. Holnap is szeretettel várunk mindenkit. Isten tiszteletünket az áldás vétele előtt a 338. énekünkkel fejezzük be. 338. énekünknek mind a 4 versét énekeljük. Lelki próbáimban, Jézus légy velem! Fennállva vegyük Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.